azért az elmúlt 10-15 évben ugye az is jellemző volt, hogy megindult egy, mondhatni, hát Magyarországról induló egy ilyen virtuális nemzetépítési törekvés.
Most az Orbán kormánynak mi a prioritás ebbe a dologban? Tehát először Brüsszellel harcol, tehát hogy gyakorlatilag az Európai Uniós politika nagyon felértékelődik. Én mind próbálok nagyon nem óvatosan, nagyon udvariasan fogalmazni, de nem lehet egyszerre egy olyan külpolitikáját támogatni a magyar kormánynak, amelyik gyakorlatilag olyan szereplőkkel parolázik, aki teljes mértékben minden típusú diverzitás menedzsmentet ellenez, mondhatni egyes esetekben kvázi fasiszta pártokkal.
Már-már természetes tényként kezeljük, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, tehát az RMDSZ bent van a parlamentben, és elmondása szerint képviseli az erdélyi magyar kisebbség érdekeit. Mert ha ők nincsenek ott, akkor nélkülünk beszélik meg azokat az ügyeket is, amelyek minket is érintenek. Hangzik ugye ez el szinte minden kampányban. De mi is lenne az RMDSZ valós feladata, ami az érdekképviseletet illeti, mennyire képesek vagy nem képesek valóban tartani a lépést az erdélyi magyar közösség változó igényeivel szemben? És miért nincs napirenden a kisebbségi törvény, mi van az évtizedeken keresztül hangoztatott autonómiával? Kell-e még erről tárgyalni, és hogyha igen, akkor milyen kontextusban? Kevésszer hangzik el, de egyértelmű, hogy az erdélyi magyarságnak és a minket képviselő politikumnak nincs jövőképe azt illetően, hogy hogyan is nézzen ki az élet a kisebbségi magyarnak Romániában. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és ma a vázolt helyzet miértjeiről és potenciális válaszairól beszélgetünk Toró Tibor szociológussal, de mielőtt belefognánk, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogass minket a Patreonon is, hogyha itt teszed meg, akkor nézheted is ezeket a beszélgetéseket, nem csak hallgathatod, illetve az egyesületünkön keresztül is támogathatsz minket, és a leírásban megtalálsz ehhez mindenféle információt. Szóval, szervusz Tibor, üdvözöllek újra a műsorban.
Szia, és én is üdvözlök mindenkit, aki majd hallgatni fog, és én is bátorítok mindenkit, hogy fizessen elő és támogassa a Miközödet.
Köszönjük a támogatást innen is. Jó, induljunk legelőször is egy rövid áttekintéssel, és főként ez alatt megkérlek, hogy majd fogalomtisztázásokat is ékelj be a válaszodba, mert ugye tehát, hogy akik hallgatnak minket, van az a generáció, akinek talán foszlányosan van meg ez a történet. És hogy akkor itt egy kicsit tisztázzuk és egységesítsük, hogy miről is tárgyalunk ebben a mai beszélgetésben. Hogyan lehet jellemezni a kisebbségi képviseletet az elmúlt 30 évben, és ennek a törekvéseit arra nézve, hogy a romániai magyarok kisebbség jogait megszerezzék, biztosítsák, megtartsák, védjék. Hogyan nézett ki ez a periódus, és hova jutottunk benne?
Hát nagyon sokat lehet erről beszélni.
Röviden.
Igazán, ami, tehát itt, hogy a felvezetőben is mondtad, hogy az autonómiáról fogunk beszélni, hát az összefügg nagyjából, összeforra az erdély-magyar politikai törekvésekkel bizonyos szempontból, mert hogy nagyjából 1991 óta fogalmazódott meg a politikai képviselet részéről, hogy szükség van valamiféle olyan megoldásra, amelyiket autonómiának nevezték, de az is érdekes, hogy igazán ezt mit fedett akkor, úgy nem, szerintem nem volt teljesen tiszta mindenki számára sem, aki akkor politizálni kezdett, és nagyon hosszú útkeresés volt arra vonatkozóan, hogy mit jelent ez a közösség számára, tehát csak érdekességképpen, hogy az RMDSZ, illetve a többi politikai szervezet, tehát az EMNT, vagy az SNT és egyéb szervezetek összesen, ha jól számoltam, 14 autonómia tervezetet fogalmaztak meg. Ebből nagyjából egy jutott el a román parlamentbe. De hogy mielőtt így nagyon röviden tényleg belevágnak, nagyon fontos, így, hogy mondtad, hogy fogalomtisztázást is végezzünk, mert hogy a szakirodalom sem ad egy evidens definíciót arra, hogy mi az autonómia. Tehát, hogy nagyjából ez azt jelenti, hogy az állam bizonyos jogköröket, bizonyos döntési jogköröket egy bizonyos közösségnek vagy terület lakosságaira ruház át. És nagyon fontos, hogy ezt meg kell különböztessük a decentralizációtól, amiben amúgy is, arról is elég kevés szó hallatszik mostanában, mert az azt jelenti, hogy egységesen bizonyos jogköröket lejjebb helyez, tehát közelebb helyez az emberekhez, de az autonómia az egy bizonyos közösségnek, vagy közösség lakóinak, tehát ami lehet akár az erdélyi magyarok, mint közösség, vagy a Székelyföld, mint terület, biztosítja a jogköröket, de hogy mit pontosan, az mindig az illető politikai egyességnek az eredménye lesz. Tehát, hogy vannak olyan régiók Európában, ahol ez azt jelenti, hogy ők döntik el, hogy költik el az ott begyűjtött pénzt. De vannak olyan helyek, ahol kizárólag csak oktatási kérdésekre vonatkozik, tehát azért is nem gondolom, nem kell nagyon mélyen belemenjünk. És hogy visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát hogy ez fogalmazódott meg gyakorlatilag, ez úgy végigköveti, vagy úgy felfellángol az erdélyi magyar követelésekben, vagy az erdélyi magyar politika történetben, ha mondhatunk ilyet, de hogy, és benne van, vagy az RMDSZ programjába is, de hogy alapvetően nem történt olyan nagyon sok előrelépés ebben, mert hogy az erdélyi magyar képviselet, tehát mondjuk az elejét, a 96-ot is évig leszámítva, abba gondolkozott, hogy a parlamenti képviseleten és kormányzati szerepvállaláson keresztül próbál meg jogokat és erőforrásokat kiharcolni a magyaroknak. És ebben, mivel majd erről beszélhetünk persze részletesen, mivel román részről nem volt az autonómiának támogatottsága, ezért ezt a kérdést nem feszegette. Tehát gyakorlatilag más típusú, mi azt mondtuk Kis Tamással, meg Székely István Gergő, hogy eseti alkuk keretén belül próbálta a jogokat bővíteni, ami nagyon sok mindent jelentett, a nyelvhasználati jogokon keresztül, oktatási jogokon keresztül, és egyéb más jogot, de azt, hogy konkrétan a döntéshozatal ledelegálva legyen, azt nem jelentette.
Tehát itt az autonómia törekvésekből egy adott ponton átment a történet egy kisebbségi törvényre. Tehát elkezdték így használni, vagy így definiálni. Egy kicsit ezt az átmenetet, hogyha még elmesélnél, illetve hogy mi történt ezzel a kisebbségi törvénnyel 2005-2007 körül.
Hát előbbre kell talán kezdjük, tehát hogy itt az, hogy milyen típusú, tehát nagyon röviden a kisebbségi törvény az egy olyan próbálkozása volt az RMDSZ-nek, hogy egy úgynevezett személyjelvű autonómiát próbáljon meg elfogadtatni a Romániában élő kisebbségeknek, de hogy igazán ez nem volt szerintem soha egy komoly akarat arra vonatkozóan, hogy ezt elfogadják, de érdemes talán itt akkor megemlíteni, tehát hogy sokféleképpen nevezik, de hogy nagyjából két nagy csoportja van az autonómiáknak, tehát vannak területi autonómiák, ami azt feltételezi, hogy egy bizonyos területnek delegálnak le jogokat, illetve vannak személyjelvű autonómiák, ahol egy bizonyos csoportnak, vagy a csoport tagjainak, csoportnak delegálnak jogokat, hogy a saját vallási, nyelvi, kulturális és egyéb szociális ügyeit ő maga intézze. És talán tényleg azért érdemes innen kezdeni, mert hogy a személyjelvű autonómia az azt feltételezné, hogy létrejön valamilyen formában az erdélyi magyaroknak egy csoportja, amihez a magyaroknak csatlakozniuk kell, tehát valamilyen formában nyilatkozniuk kéne, hogy mit jelent, hogy ők magyarok is ez a csoporthoz tartoznak. Létrejön egy intézmény, a Vajdaságban működik ilyen a vajdasági magyaroknak, amit nemzeti tanácsoknak mondanak, aminek bizonyos költségvetése és bizonyos döntési jogköröket delegál az állam. Na most úgy a 90-es évek elején nagyon sok ötlet volt arra vonatkozóan, hogy hogyan kéne ezt megoldani. Volt is idő erre, mert nagyjából az RMDSZ olyan politikai kontextusban volt, hogy nagyon elszigetelve működött, ha bár parlamenti párt volt, de hogy akkor volt idő arra, hogy ezeket a belső ügyeket megbeszéljék, és az első te és a tervezetek között volt olyan, amelyik kizárólag a Székelyföldre koncentrált, hogy a Székelyföld területi autonómiáját gondolta végig, és volt olyan, amelyik személyjelvű vagy elképzelésbe gondolta, és nagyjából ez volt az első, amit az RMDSZ beadott, illetve a második, amit az MPP, illetve az EMSZ képviselői adtak be a parlamentben, az egy komplexebb autonómia megoldás volt, mert voltak emlékeim szerint, ma az is most már elég rég történt, aminek a területi és személyelvű elemei is voltak. De szerintem amiről fontosabb beszélni igazán az, hogy mi ennek a logikája. Tehát az, hogy nagyon érdekes az, hogy a magyarok kidolgoznak bizonyos koncepciókat arra vonatkozóan, hogy hogy képzelik ők el a saját létüket Románián belül. Ezek minden esetben valamilyen olyan típusú kollektív jogokat feltételeztek, amit azt szerette volna a román államtól, hogy egy közösségként fogadja el, és közösségként integrálja az államba. Viszont a román államnak a koncepciója az az volt, hogy egyénként integrálja a magyarokat, a magyar elismerve a kisebbséghez tartozó személyeknek bizonyos jogát, de semmiképpen nem akarta megosztani az államot. Tehát azt mondja, hogy az állam, a döntéshozatal az gyakorlat az egységes és oszthatatlan az állam, és az ott van be a kezében, na és az állam az ott marad központosítva. És most ez azért fontos, hogy ez, tehát hogy innen induljunk el, mert gyakorlatilag, ha megnézzük a kutatásokat, ahol máshogy vagy, hogy hogy működnek máshol az autonómiák, akkor mindig az első feltétel, amit felírnak, az az, hogy ez nagyjából az állam és a kisebbséget képviselő, a kisebbségi intézmények közötti egyesség. Na most, hogyha az egyik fél nem nagyon akar erről hallani, akkor evidens módon nem lehet ebben a kérdésben előre jutni, és hogy egy fontos kritika, amit meg szoktak fogalmazni, hogy igazán nem is volt különösebben olyan típusú próbálkozás magyar részről, hogy akkor román partnereket nyerjen ennek az ötletnek, ha bár vannak olyan román aktorok, akik mondjuk marginalizáltak, akik nem zárkóznak ettől el, de hogy alapvetően van egy konszenzus a román politikában arra vonatkozóan, hogy ezt a lépést jelenleg, vagy never say never mondjuk, de hogy ezt eddig nem teszik meg, sőt, mi több, az RMDSZ, mikor kormányra került, felismerte, hogy ezt a követelést zárójelbe kell tegye, hogy más dolgokat elérjen. Tehát ez az első, ami nagyon fontos. A másik, amit mondanak, az az, hogy általában ottól sikeres volt ez a dolog, ott azért a közösség megegyezett abban, hogy mit akar. Na most említettem, hogy nálunk 14 tervezet volt eddig, sok esetben az autonómia az egy ilyen eleme volt a belpolitikai küzdelmeknek, tehát hogy gyakorlatilag a szereplők ezt a kérdést használták arra, hogy pozícióba kerüljenek a közösségen belül, és ezt a versenyt, vagy mondhatjuk versenynek is, egyrészt az MNT-nek voltak tervezetei, de ezt az RMDSZ zárta le, amikor létrehozta a saját területi autonómia koncepcióját is, ami ott van a honlapon, szerintem még mindig elérhető, egy elég érdekes fordítása a dél-tiroli autonómia tervezetnek, majd egy esetenként szóról szóra, de hogy meg, tehát hogy ott van, és ez lezárta ezt a versenyt, mert minden szereplőnek van most már autonómia tervezete, viszont egyiket sem mondhatjuk, hogy az a közösség beállt mögé. Tehát ez a második elem. A harmadik elem, ami nagyon fontos, hogy általában olyan típusú, tehát hogy az autonómia az egy megoldás, az nem egy cél. Tehát az egy eszköz arra vonatkozólag, hogy kezelje azt, hogy milyen a kisebbség és a többség közötti viszony, és az esetek egy jelentős részében valamilyen típusú konfliktusos helyzetet zár le. Kivéve akkor, ha történelmileg volt ilyen típusú lehetőség az államban, amit a román állam nem úgy épül fel gyakorlatilag, amióta létezik, hogy ez legyen. De általában a többi esetben, tehát ez vagy valamilyen fegyveres konfliktus jelent, ami hál' Istennek a mi esetünkben nincs. De vagy valamilyen erős és komplex jogvédő küzdelemnek az eredményét, ahol ezt tűzték ki célén, vagy ezt tudta megoldani ezt a típusú konfliktust. De abban a helyzetben, amikor a mi esetünkben legalábbis, tehát hogyha az elmúlt 15 évben biztos, de hogy azelőtt is nem alakult ki mögé egy nagyon erős mozgalom, ezért nem is lehet arról beszélni, hogy ennek akkor milyen folyamánya lesz, és hogy az utolsó elem az az, hogy általában olyan kontextusokban jöttek létre, amikor a geopolitikai kontextus segítette ezeket a dolgokat. De jelen esetben gyakorlatilag azt láthatjuk Nyugat-Európában, hogy csomó olyan terület, amelyik autonómiával rendelkezett, itt kiemelten a Katalónia és Skócia, gyakorlatilag konkrétan függetlenségi projektben van. Ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, hogy akkor hogy és mint fog, mit, hogy hogyan történik, és hogy van egy vita arról, tehát hogy a román szereplők mindig azt mondják, hát jó, de az autonómia az ezt is jelenti. Na, tehát hogy így dióhéjban ezek, tehát talán itt a problémák, amik meggátolták, de a legfontosabb talán az, hogy ahhoz, hogy ez a kérdés ténylegesen felkerüljön a napirendre, azt kell feltételezzen, hogy a román állam, tehát a román nemzetépítés is valamilyen formában módosuljon. Illetve talán egy nagyon fontos kérdés még, amit elfelejtettem, hogy általában mindenki arról beszél, hogy úgy kell az autonómia létrejöjjön, hogy illeszkedjen abba a területi berendezkedésébe az államnak. Ez most nagyon problémás, kiüt egy csomó olyan tervezetet, mert hogy nagyon sok tervezet az Székelyföldre vonatkozik, de az a helyzet, hogy a tervezetek, nem tudom, hogy, tehát, hogy nem érdemes mindegyiket ismertetni, de abba se egyeznek meg, hogy mi a Székelyföld sok esetben.
Akkor jól indulunk.
Tehát, hogy a Székelyföld az Hargita és Kovászna megyét jelenti, vagy a történelmi Székelyföldet Hargita, Kovászna és Maros megyének egy részét. Ezek, tehát, és ha az utóbbi a válaszunk, akkor gyakorlatilag valamilyen formában módosítani kell a teljes adminisztratív rendszert, mert hogy ez, na mindegy, tehát hogy én most nagyon sokat fókuszálunk a problémákra, de szerintem ami a legfontosabb, hogy eleve nem, tehát az RMDSZ-ben a kormányzati szerepvállalás óta evidensen ezek a kérdések lekerültek a napirendről, mert abban a kisebbségjogi keretben próbálta értelmezni a helyzetét, amit a román állam biztosított, ami azt jelentette, hogy létrejöhet ez a párhuzamosság, nagyon sok magyar intézményt létre lehet hozni, erre a finanszírozás is meg lehet, viszont a döntéshozatali szinten ott centralizált marad az állam, és valamilyen formában állami szinten történnek a döntések, kivételt képez a decentralizációs törvény, ami azt jelenti, hogy a megyékben azért vannak bizonyos jogkörök, megyei szinten, vagy települési szinten, amiket alkalmazni lehet.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy nincsen egy egységes elképzelés az erdélyi magyarság körében, hogy ezt az autonómiát hogyan is képzeli el, és ebből adódóan igazából nincsen ugye az RMDSZ-en belül sem, pont ezért marad le folyamatosan így a
Hát
közbeszédből, vagy a politikai agendáról.
Nincs is elképzelés, de nem ezért maradt feltétlenül le, hanem azért, mert én szerintem az RMDSZ elit se gondolja összeférhetőnek azzal a politikával, amit végez, aminek az egyik nagyon fontos alapja ezek az eseti és informális alkuk a román állammal, illetve valamilyen formában egy létező jogi kereteknek a bővítése. De talán még visszatérve itt erre a kérdésre, mármint arra, hogy akkor nincs egységes elképzelés. Tehát a másik, ami nagyon nagy probléma, tehát hogyha így ilyen archív felvételeket néznénk most, mondjuk a Székely Nemzeti Tanácsnak az autonómia törekvéseiről, vagy tüntetéseiről, vagy mozgalmairól, ami szerintem úgy ez a 10-15 évvel érte el a csúcspontot, tehát hogy volt a székelyek nagy menetelése, tényleg több tízezer ember részt vett, voltak nagyon nagy székely szabadságnapi tüntetések Marosvásárhelyen, ahol ténylegesen ott is több ezer ember ott volt, akkor láthatnánk, hogy nagyon sok olyan táblát látunk, ami ahol azt írja, hogy hogy Székelyföld még nem Románia, meg ehhez hasonló dolgok. Ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy az embereknek sok esetben nem a... Tehát az autonómia alatt ők kicsit mást értettek, vagy legalábbis az autonómia diskurzusban élték ki mondhatjuk azt sokszor, hogy revizionista szándékaikat is. No, illetve a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és erről még nem beszéltünk, az, hogy milyen, tehát hogy az autonómia azt is jelenti, hogy a döntéshozatali jogkörök delegálása mellett létrejön egy olyan intézmény, amelyiket egyrészt szabad választásokon választanak meg. Tehát mondjuk egy terület alapján egy parlamentet jelent, vagy egy nemzeti tanácsot, ahol a tagokat egy külön demokratikus választáson belül választunk, és az adja a legitimitását ennek. Na most képzeljük el, hogy a jelen kontextusban, tehát hogy, vagyis számomra nagyon kérdés, hogy ebben a helyzetben fel vagyunk-e készülve arra, hogy demokráciát játszunk. Mert hogy az erdélyi magyaroknak a demokratikus tapasztalata az elmúlt időszakban nagyon kevés olyan erdélyi magyar van, akinek tényleg van demokratikus tapasztalata, esetleg helyhatósági választásokon, hogy több párt indult, vagy független szervezetek, de hogy azért a jelen helyzetben, most nincs egy statisztika előttem, de hogy a székelyföldi települések egy jelentős részén például nem az, hogy nincs, tehát hogy egy polgármester is indul. Tehát az egy dolog, hogy egy párt uralja a teljes helyi tanácsokat, mint az RMDSZ, de az, hogy sok helyen polgármester jelölt sincs. Tehát, hogy a demokratikus tapasztalat eddig azt jelentette az emberek egy jelentős részének, hogy elment és szavazott az RMDSZ-re, vagy hogy így parafrazáljak székelyföldi polgármestereket, ünneplőbe öltözött és szavazott az RMDSZ-re, hogy performálta a magyarságát. És ez egy kérdés akkor, hogy amennyiben azt mondaná a román állam, tessék gyerekek, holnaptól autonómiátok van, az gyakorlatilag azt is eredményezheti, vagy simán megvan a veszélye, hogy bebetonozza azt a struktúrát, és formális legitimitást adna neki, amiben jelenleg élünk.
Hát ennek eleve adunk ugye egy legitimitást, tehát hogy azért
Hát
etikailag
adunk, de
hol
hogy akkor
szavazunk.
az azt is jelentene, hogy a döntési jogköröket is teljes mértékben odaadjuk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy amennyiben létrejön egy ilyen tervezet, tehát hogy az, hogyha ez egy területi autonómia, mert szerintem, tehát hogy arról is beszélhetünk, hogy végülis a kulturális autonómia azt jelenti, hogy az összes magyar, erdélyi magyarnak van egy ilyen intézménye, ami gyakorlatilag kulturális, vallási és hasonló kérdésekbe döntene, és erre az állam egy bizonyos költségvetést biztosít. Ez végül is sok esetben én úgy gondolom, hogy a Székelyföldön legalábbis ez nem sok többletet ad a jelenlegi helyzethez. Tehát, hogy esetleg, mert az, hogy eleve a jelenlegi helyzetben is gyakorlatilag ott, ahol a magyarok uralják a helyi tanácsokat, ott nagyon sok mindent magyarok döntenek el. Tehát ez a vegyes vagy interetnikus közegbe élőknek lenne fontosabb, viszont ez egy kiszolgáltatottabb rendszer is, mert azért az állam dönti el, hogy milyen költségvetése van ennek az autonómiának. Viszont ha területi autonómiáról beszélünk, az nagyon fontos, hogy egy terület teljes lakosságának az autonómiája. Tehát egy terület teljes lakosságát kell képviselje, ami azt jelenti, hogy a Székelyföld esetében ebben benne kell legyenek a székelyföldi romák is, és a székelyföldi románok is. Na most, ez a tervezetek nagy részében ez az aspektus nincs benne. Tehát, és hogy ha most így egy klasszikus szerző, tehát szándékosan kerültem, hogy itt szerzők neveit mondjam, de hogy az egyik ilyen nagy szakértője ennek a kérdésnek, Will Kimlicka, ő azt mondja, hogy olyan típusú autonómiát, vagy olyan típusú kollektív jogokat nem szabad egy közösségnek adni, amelyik azt segíti elő, hogy a belső korlátokat erősítse. Ez azért van, hogy a külső védelmet biztosítja, tehát az asszimiláció és a többségi elnyomással szemben. Na most, tehát ez azt is jelenti, hogy amennyiben komolyan gondoljuk ezt a dolgot, úgy kell átgondoljuk, hogy hogyan lesz ez a rendszer egyenlőbb és igazságosabb annál, ami most van. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos elem szerintem, mert hogy ő mikor erről a kérdésről beszél, mit tudom én, Kanada kapcsán, azt mondja, hogy már pedig, amikor Quebec autonómiája létrejött, a quebeciek olyan típusú garanciákat vállaltak az emberi jogok betartására, ami erősebb volt, mint a kanadi állam. Nem tudom, hogy így van-e, most ezt nem néztem én meg, de hogy alapvetően csak úgy érdemes ebben gondolkozni, hogyha képesek leszünk a Székelyföldön a romák és a románok akár mondjuk helyzetét is, de főleg itt a romák esetében is orvosolni evel, és hogy a létrejövő többség az vállalja azt, hogy igazságosabb lesz, mint a román állam ebben a dologban. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos elem, amit keveset hangsúlyoztunk, vagy keveset hangsúlyoztak a diskurzusokban.
Azért az elmúlt 10-15 évben ugye az is jellemző volt, hogy megindult egy mondhatni, hát Magyarországról induló egy ilyen virtuális nemzetépítési törekvés, amiben ugye az erdélyi magyarok azt hiszem kijelenthetjük, hogy egy nagyon fontos szerepet játszanak. Úgyhogy visszatérve arra, hogy milyen a víziója vagy az elképzelése az erdélyi magyarnak arra vonatkozóan, hogy hogyan akar vagy nem akar élni Erdélyben, Romániában. De hogy látod, milyen összefüggés van e között a nagyon erős nyomulás, magyar állami nyomulás között, és a között, hogy az erdélyi magyarnak, ha hát ugye beszélgetésünk elején úgy fogalmaztam, hogy a mentális térképünk az talán egy kicsit átalakult, ami a saját otthonunkat illeti, és a viszonyunkat az anyaországhoz. És hogy ebben a tekintetben tudjuk-e értelmezni, vagy kell-e értelmezni azt, hogy jelenleg nincsen gondolkodás arról, hogy mi hogyan képzeljük el az életünket Erdélyben, és pont ebből adódólag nem is tudunk olyan rendszerekben gondolkodni, ami törvényi szinten ezeket biztosítaná nekünk. A román államon belül.
Hát nem gondolom azt feltétlenül, hogy ez a magyarázat, hogy nem gondolkozunk, de hogy kétségtelen, hogy a magyar államnak a szerepe, vagy a 2011 óta megváltozott politikai kontextus és az állampolgárság ezt a kérdést valamilyen formában befolyásolta. De mielőtt erről beszélek, még egy gondolatot engedjél meg, amit itt elfelejtettem talán elmondani. Tehát, hogy itt említettem azt, hogy volt egy verseny erre vonatkozólag. Tehát, hogy itt a Bognár Zoltán, aki ebben nagyon sokat foglalkozott, ő ilyen periodicizálta, hogy mi az autonómia küzdelemnek ezt a periódusát. Tehát, hogy volt egy 90-es évekbeli periódusa, ahol ez az útkeresés volt, ott mindenki hozta a saját tervezett ötletét, azt megvitatták, de aztán kormányra került az RMDSZ, ezt elfelejtették, és a 2000-es évek elején gyakorlatilag az újabb, az autonómia, amiről te is itt beszéltél, az annak az eredménye volt, hogy létrejöttek ezek az új politikai konstrukciók, tehát egyrészt az MNT, aztán az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt, az EMNP, és hogy ezeknek gyakorlatilag a politikai víziója abban különbözött az RMDSZ-től, hogy ők az autonómiát kérték számon. Tehát, hogy az autonómia egy ilyen politikai kommunikációs lehetőség volt ezeknek a szervezeteknek, hogy legitimitást szerezzenek, és felmutatták, hogy ők azok, akik ebből komolyan gondolkoznak. És elindult egy ilyen verseny erre a dologról. Tehát, illetve létrejött még az SNT is, aki a saját csak székelyföldi tervezeteivel, és hogy ez egy politikai verseny volt, ahol a magyar állam vagy a magyar állami szereplők úgy szálltak be, hogy ők gyakorlatilag kívülről támogatták az autonómia törekvéseket. Tehát, hogy az mit jelentett, hogy akkor különböző fórumokon ezeket elmondták, hogy már pedig ez kellene, de hogy volt egy kontextusa is ennek nemzetközileg, abban nem megy bele, és akkor ez egy verseny volt. És ez a versenyben nagyon Tehát ez megjelenik az RMDSZ kommunikációjába is, tehát valószínű, hogy a kisebbségi törvénytervezet is ebbe a versenyben értelmezhető, hogy az RMDSZ is felmutat valamit, de hogy ez, ahogy gördül előre, gyakorlatilag lezárul azzal, hogy megvan az RMDSZ-nek is a tervezete, nem tudnak ebbe a kérdésbe újat mondani már, ma az újabb lépés az lenne, hogy valaki kreatív módon próbál előre lépni ebbe, tehát közpolitikai szinten. És akkor, tehát ennek vége ennek a történetnek, ami a politikai kommunikációt illeti, ebben nem lehet, tehát lehet még mondani, hogy az RMDSZ-vel nem foglalkozik, de hogy alapvetően az újat azt jelenteni, ha valaki át tudna, tehát áttörést hozna. És hogy én szerintem ez a fő elem, ami miatt ez lekerül a napirendről, illetve hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez, tehát hogy a Fideszhez, hogy gyakorlatilag 2011 után nem csak az állampolgárság miatt, de módosul fokozatosan a Fidesznek az elképzelése arról, hogy itt mit kéne csinálni. Tehát, hogy ezt a 90-es években meg úgy végig úgy írták le, hogy a magyar kormánynak végül is van három ilyen külpolitikai célja. Az egyik az Európai Uniós csatlakozás, a másik a szomszédságpolitika, tehát a szomszédos országokkal való viszony, és a harmadik a magyar kisebbségeknek a helyzete, és hogy ez mindig valamely, tehát ahogy a prioritási sorrend van, az határozza meg, hogy hogy néz ki. Na most az Orbán kormánynak mi a prioritás ebbe a dologban? Tehát először Brüsszel harcol, tehát hogy gyakorlatilag az Európai Uniós politika nagyon felértékelődik. Másrészt ebben a harcban felértékelődik a szomszédságpolitika. Tehát, hogy elég nehéz autonómiának az élharcosa lenni, miközben te a Robert Ficóval kézenfogva mész az európai politikában, aki az egyike volt a 2000-es évek, tehát az egyike volt a legnagyobb ellenzőinek bármilyen típusú, ilyen típusú kisebbségi jogoknak. Tehát, hogy elviekben a román autonómia, vagy az erdélyi magyar autonómia törekvéseket ez nem befolyásolná, mert hogy Romániával nincs ilyen jó partnerség viszonya a Fidesznek, de hogy szerintem a magyar államnál is újraértelmeződnek a prioritások, ezt a kérdésnek a nem is, hogy a támogatása, de hogy a támogatása azt is jelenteni, hogy valamilyen formában el kell azt is ismerni, hogy nincs egy összmagyar nemzetpolitika, mert hogy akkor az erdélyi magyaroknak lenne ott valami saját struktúrájuk, de hogy a Fidesz nem ebbe gondolkozik. Tehát a Fidesz már nem abba gondolkozik, hogy az erdélyi magyaroknak legyen önálló politikai képviselete, hanem abba gondolkozik, hogy minél hogyan tudja a függési viszonyokat megerősíteni. És ebbe az autonómia már nem fér ebbe a formába bele. Tehát vannak deklarációk néha, meg vannak szereplők, akik ezt ott még ott kevergetik, de hogy ez inkább egy ilyen sajátos játszótér, de én úgy gondolom, hogy nem, tehát hogy nincs ilyen típusú akarat erről az oldalról. Tehát, hogy nem is feltétlenül az, hogy mit gondolnak az erdélyi magyarok erről, hanem az, hogy mit gondol a magyar kormány erről, tehát hogy ő ezt nem akarja. A másik dolog, ami ennél talán fontosabb, hogy hogyan férnek ezek a dolgok össze. Tehát én mind próbálok nagyon nem óvatosan, nagyon udvariasan fogalmazni, de nem lehet egyszerre egy olyan külpolitikáját támogatni a magyar kormánynak, amelyik gyakorlatilag olyan szereplőkkel parolázik, aki teljes mértékben minden típusú diverzitás menedzsmentet ellenez, mondhatni egyes esetekben kvázi fasiszta pártokkal, és egyszerre autonómiáért küzdeni. Tehát, hogy most csak egy példát mondjak, tehát vannak olyan politikai szereplők, akik az autonómiáért küzdtek az elmúlt években, akik gyakorlatilag követelik azt, vagy üdvözlik azt, hogy létrejött a patrióták mozgalma az EP-ben, amelyek olyan pártokat összesít, akik gyakorlatilag ebbe a kérdésben nem, tehát hogy nem is biztos, hogy elismerik, hogy léteznek erdélyi magyarok, mint kollektíva, nem feltétlenül egy potenciális autonómia támogatói lesznek. Tehát, hogy és hogy itt van ez az ellentmondás, hogy gyakorlatilag, hogyha te folyamatosan támogatod azt a politikát, amit az Orbán kormány mond, nem tudsz egyszerre kisebbségvédő és egyszerre többségi felsőbbrendű nacionalista lenni. Tehát az a kettő nem működik egyszerre. És itt van a nagy probléma, szerintem, az, hogy nem tudod hitelesen azt mondani, hogy itt a kisebbségi jogokat sértenek, amikor te egy olyan rezsimet és egy olyan elképzelést támogatsz, amelyik mindenféle ilyen típusú tehát amelyik kisebbség ellenes.
Igen, viszont közben én látom azt a fajta román oldalon lévő közbeszédet is, hogy ugye a jelenleg román és magyar kormány közötti kapcsolatok eléggé elhidegültek. Nem is voltak ezek túl jók az idők során, tehát valamikor a György Judés és Kádár Jánosnak volt jó kapcsolata egymással, meg talán valamikor a rendszerváltás után még egy-egy szocialista kormánynak egymással, ezt leszámítva folyamatosan egy ilyen, így a magyar fájdalmak és ilyen-olyan revizionista elképzelések miatt soha nem volt jó ez a kapcsolat a két kormány között. És hogy azért még mindig valahogy így benne van a román, vagy nekem néha úgy tűnik, hogy benne van így a román közbeszédben az, hogy nem is feltétlenül azt nézik, hogy Orbán mit csinál, vagy a Fidesz mit csinál külpolitikai téren, vagy geopolitikai téren, hanem ugye nagyon sokan azt látják, hogy a magyar kormány elképesztő összegeket fektet be és küld át Erdélybe, és ez a picike megvásárolás, hogy így próbáljuk meg újrahódítani. Nyilván néha olyanok a narratívák, hogy hogy így elneveti magát rajta az ember. De hogy egy olyan kontextusban, amiben az átlag román azt látja, és adott esetben a politikum is kezelheti ezt így, hogy ugye nagyon sok pénzt fektet ide a Fidesz, milyen céllal és miért csinálja ezt? Ilyen kontextusban egyáltalán van lehetőség arra, hogy itt... Ja, nem is autonómiáról, mert szerintem nem is arról kell beszélni, de hogy komolyabb szintre emelődjenek a kisebbségi jogaink, vagy hogy egy komolyabb struktúrát kapjanak?
Hát nem tudom erre így válaszolni, de tehát igazán én úgy tenném fel a kérdést, tehát hogy biztos, hogy ez van egy bizalmatlanság sok szempontból, de hogy alapvetően annyira ez nem tematizálódik, mint amennyire tematizálódhatna. Tehát én ezt nem érzem ennek. Tehát, hogy a román politikai diskurzusnak a magyarok az egy nagyon kicsi részét képezik, inkább mintha úgy jelennek meg, mintha egy anomália lenne, hogy ezek itt vannak,
Milyen fura.
rácsodálkoznak néha a dolgokra, hogy mi történik, de ezek nem egy szisztematikus politika szerintem. Tehát, hogy tényleg van olyan, hogy ezek megjelennek, amiről beszélsz, de nem, én nem gondolom, hogy egy szisztematikus tudatos eleme ez, inkább ez is a román kisebbségi rezsimnek egy következménye, hogy a magyarok nem része a mainstream diskurzusnak, ha bár egy elég jelentős jogokkal rendelkeznek, tehát hogy komparatívan nézzük, akkor az erdélyi magyar jogait a kelet-európai kontextusban gyakorlatilag, ha leszámítjuk a balkáni államokat, vagy a posztjugoszláv államokat, ahol végig is egy háborúnak a rendezését oldották meg különböző opciókkal, akkor egyik a legelőre haladottabb, tehát hogyha Szlovákiával hasonlítjuk, a balti államokkal, vagy Bulgáriával, tehát mondjuk Szerbiával nem feltétlenül, vagy Boszniával, de hát ott mégis az egy más kontextus. De hogy ez nincs benne a mindennapi diskurzusban. Tehát, hogy néha az emberek rácsodálkoznak, hogy jé, tehát itt magyarul lehet tanulni egész egyetemig. Tehát, és hogy azért, mert hogy ez egy anomáliaként van tartva. Tehát, hogy van egy ilyen eredendő kettőssége ennek, viszont abban a konszenzus van, hogy tovább ez nem mehet. De ami számomra kérdés, az az, hogy ami hiányzik, hogyha így erről akarunk beszélni, az az, hogy akkor milyen típus konstrukciókkal lehet ezt valamilyen formában áthidalni.
Nyilván ez lett volna a következő kérdésem.
De hogy szerintem ami nagyon fontos, és még visszatérve itt a magyar állammal való kapcsolatról, hogy gyakorlatilag a Fidesznek a politikája nem feltétlenül ebbe tett nagyon nagy károkat, hogy az erdélyi magyarok hogy Magyarország fele fordulnak, vagy mert hogyha megkérdezzük, hogy támogatnák-e az autonómiát, biztos többségben lennének a Székelyföldön mindenképpen, de az összes erdélyi magyar körében, ha nem is tudják, hogy mi az ERSZ,
Yes.
megbeszéltük. De hogy amiben a nagy kár az, hogy az autonómia alapvetően az egy demokratikus intézmény, és ez nagyon fontos, tehát ezt mondtam, de nem, szerintem nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát, hogy te nem tudsz úgy autonómiát építeni, hogy közben meleg ellenes vagy, közben roma ellenes vagy, közben bevándorló ellenes vagy, mert hogy az egy, de, tehát az gyakorlatilag a létrejön valamiféle közjogi rendszer, amiben te benne kell legyél. És hogyha te kizáró vagy, és az erdélyi magyarok úgy gondolom, hogy ebbe a kérdésben van nagyon sok, mit tanuljanak, akkor ennek nagyon veszélyes következményei lesznek, mert nem fog megváltozni egyik napról a másikra, sőt, valószínű rosszabb lesz, mert akkor azok a fékek és ellensúlyok, amiket a román állam képvisel ebben sajnos sok esetben, azok eltűnnek. És tehát nem, tehát igen, tehát hogy ez szerintem, és hogy ebben hozott, tehát hogy megdőlt a magyaroknak a hite olyan intézményekben, ami szerintem nagyon fontos. Tehát hogy az, hogy a Fidesz elég sokat tett, hogy az emberi jogoknak a rombolásáért, nagyon, nagyon sokat tett bizonyos csoportoknak a démonizálásáért, amiben az erdélyi magyarok részt vesznek, és ezt a csomagot visszük magunkkal. Tehát, hogy ezt először mindenképpen kell rendezni és szembenézni evel, és hogy nem e fele megyünk, mert hogy gyakorlatilag az RMDSZ kommunikáció az hasonul a Fidesznek a kommunikációjához, és a többi párti is, amennyiben még beszélhetünk arról, hogy
Van
léteznek, tehát a
lehet,
többi
igen.
magyar
Tehát akkor
párt.
kijelenthető az, hogy a jelen időben igazából nem megoldás az autonómia, most ugye
Hát az
valamilyen
autonómia
percet.
több szempontból megoldás lenne, de amennyiben igen, tehát nem akarom így kijelenteni, mert nem, mert én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy valamilyen formában, valamilyen döntési jogkörök legyenek, hanem, de az, hogy a kérdés az, hogy ebben a formában, amilyen formában vagyunk, mint közösség, ezt nagyon nehéz lenne processzálni, illetve hát még a másik, hogy ebben a országos kontextusban, hogy a románok ezt nem akarják, vagy a román pártok, nem mondjak románokat, mert az olyan, igen, tehát
A román
vagy
politikai
a román
elit nem
politikai
akarja.
elit, vagy a mainstream román politikai elitben konszenzus van arról, hogy nem akarják, és abban a kontextusban, abban a geopolitikai kontextusban, hogy minden típusú kisebbségi mozgást az gyanakvóan kezeli a nemzetközi közvélemény, tehát azért abban nagyon nehéz helyzetben vagyunk evel a szempontból. Tehát, hogy a közép-hosszú távon, vagy középtávon erre ez a kérdés lekerült. Tehát, hogy a 90-es években, mikor felkerült a napirendre, akkor is úgy került fel, hogy ezzel próbáltak orvosolni különböző konfliktuális helyzeteket, tehát akár a Macedóniában, vagy Boszniában végül is egy ilyen konfederatív rendszert hoztak létre, Szerbiában nagyon hasonlóan, tehát hogy ezek mind posztkonfliktuális helyzetek voltak, és illetve a másik, ami nagyon fontos dolog, az, hogy igazán maga a kisebbségi jogok, mint diskurzus Európa szinten nagyon lement, vagy máshogy néz ki. Tehát, hogy a 90-es években voltak olyan Európa Tanács ajánlások, amik az autonómiát megoldásként tüntették fel ennek a kezelésére. Azóta teljes mértékben más típusú diskurzus uralkodik, tehát a diszkrimináció ellenesség, az integrációnak a kérdése, az interetnikus kapcsolatoknak az erősítése az, amire a hangsúlyt fektetik, ami nincs összhangban azzal a politikai realitással sem, ami a kelet-európai államokban történik. De nincs összhangba azokkal a követelésekkel sem, amit az erdélyi magyarok megfogalmaznak saját maguknak. Tehát, hogy gyakorlatilag az a határ, amit mi fontosnak gondolunk az őshonos kisebbségek és a bevándorló közösségek között például, az a határ már nem fenntartható sok szempontból, mert hogy a kisebbségi jogvédelem nem ebbe gondolkozik, és hogy nem tudod elmagyarázni a dolgaidat, hogyha te nem kötöd össze a saját helyzetedet, más veszélyeztetett vagy marginalizált csoportok helyzetével. Tehát, hogy ez az egész adja azt a csomagot, hogy nem az, hogy nem megoldás, hanem nem egy reális megoldás, ha eddig az volt, de hát eddig se volt az. És a kérdés inkább az akkor, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát, hogy milyen további lépéseket ad a jelenlegi román politikai kontextus. Tehát számomra például nagyon sokáig az egy kérdés, hogy miért nem próbáljuk meg egyrészt valami megvizsgálni azt, hogy a decentralizáció milyen lehetőségeket ad, mert a társulási lehetőséget is a különböző megyéknek, településeknek. Tehát, hogy miért nincs egy erősebb együttműködés mondjuk Hargita és Kovászna megye között ezen a téren, vagy lehet-e egyáltalán, vagy hogy néz ki. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag meg kell vizsgálni, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk nyelvi közösségként definiáljuk magunkat, erdélyi magyarokat, ami egy a mi kontextusunkban egy sokkal befogadóbb jellemző lenne, mert a magyar nyelvi közösségnek a magyar nyelvű romák is részei azok a nem magyar etnikumú, vagy akár bevándorló hátterű, vagy vegyes házasságból jövő hátterű emberek, akik magyar anyanyelvűnek vallják magukat, és ezt a nyelvi közösségnek az erősítését megvizsgálni, hogy milyen formában lehet. Mert hogy erre is vannak példák amúgy, ami, hogy például a Nagy-Britanniában a Velszi nyelv, tehát a Velszi közösséget, az egyrészt valamilyen devolúciós mechanizmus, másrészt a nyelvet védi valamilyen formában a törvény, mert hogy a nyelv önmagában mit jelent? Tehát az oktatást jelent, sok esetben kulturális intézményeket, tehát valamilyen
Vallási intézményeket.
formában, tessék,
Vallási intézményeket,
vallási
vallási
intézmény, tehát
gyakorlást.
kiváltana valami egy csomó mindent, és hogy a másik, ami nagyon fontos elem, és ezt meg kell vizsgálni, hogy ebben milyen előrelépések lehetnek, hogy a román kisebbségpolitikai rezsim együtt kezeli az összes kisebbségi csoportot. Tehát, hogy minden, amit a kisebbségvédelembe hoz, az egy ilyen univerzális, egységes valami. Tehát ha azt mondja, hogy a nyelvhasználat tekintetében, hogy minden olyan településen, ahol egy kisebbség meghaladja 20%-ot, mellesleg nem azt mondja, ahol a kisebbségi nyelvet beszélők meghaladják, csak így zárójelben, hanem a kisebbség tagjai, ott akkor ez is ez érvényes. És ez ugyanazt jelenti nagyon sok közösség számára, de hogy evidens, hogy nekünk, magyaroknak az lenne az érdekünk, hogy valamilyen formában leválasszák, tehát másképp kezeljék a magyarokat, mert hogy teljesen más típusú igényeik vannak a számarányaiból adódóan is, és hogy azt kéne megvizsgálni, hogy van-e arra esetleg lehetőség, hogy a magyar nyelvi közösségnek valamilyen típusú védelmet vagy biztosítson. Viszont az azt is feltételezi, hogy újra kell gondoljuk a saját politikai közösségünket is. Tehát már mint abba elkerülhetetlen, hogy a romákat bevegyük, és akkor az meg azt is jelenti, hogyha a magyar nyelvi közösségben vannak magyarok és romák is, akkor valamilyen közös intézményrendszereket kell létrehozni, és elkerülhetetlen az is, hogy akkor megkezeljük ezt a nyelvhatárnak, vagy a közösségi határnak a kérdését is, ami a vegyes házasságokkal vizsgálta, mert hogy jelen esetben az erdélyi magyar identitás az kizáró, és ebben szempontból összhangban van az összmagyar identitással is, hogyha úgy tetszik, mert hogy de hogy ez egy teljesen más dolgot igényel, illetve az is egy kérdés, hogy képes-e tényleg a közösség akkor valamilyen formában önálló politikai jövőképet felvázolni saját magának, ahol miben a magyar államtól nem feltétlenül függetlenül, vagy nem tudom, de hogy a jelen nem egy összmagyar, nem, tehát hogy összmagyar nemzetképpen gondolkozva, tehát mert hogy a felmérések azt mutatják, hogy gyakorlatilag az, amit erdélyi magyar projektnek gondolunk, az úgy szép lassan tűnik el, mert hogy mind kevesebb és kevesebb ember van, aki erdélyi magyarnak gondolja magát, hanem inkább tehát erősödnek a kisebb régiók, tehát a Székelyföld és egyéb régi, illetve a egyszerű magyar identitás is.
Hogy
Tehát
látod?
inkább kérdéseim vannak nekem is, mint megoldásaim.
Azért arra kíváncsi vagyok, hogy hogy látod, tehát hogy feltételezem, hogy ezekre a dolgokra RMDS szinten is azért rájöttek, főleg, hogy ők voltak azok, akik folyamatosan szembesültek azzal az elutasítással, ami ugye így szembe jött akkor, amikor valaki benyújtotta ezt az autonómia tervet, vagy így egyáltalán ugye talán 2023-as az utolsó újságcikk azzal kapcsolatosan, ha jól emlékszem, akkor Csoma Botondot kérdezik meg, hogy akkor hogy áll, egyáltalán napirendi pontra kerül-e ez a kisebbségi törvény. Ha neked kutatónak, nekem így átlag állampolgárnak egyértelművé válik, hogy ez egy meddő útvonal, akkor feltételezném azt, hogy mondjuk ez az RMDSZ-en belül is azzá vált. Most az én kérdésem az az, hogy nincsen gondolkodás erről az RMDSZ-en belül, vagy egyszerűen nem tudnak stratégiát váltani, vagy nem akarnak, mert hogy nekik a jelenlegi berendezkedés működőképes, az, hogy alkuk mentén próbálnak meg előnyöket, vagy egyáltalán jogokat megszerezni, megtartani, az így számukra működőképes, és hát ugye végül is, mivel nincs más választás, az erdélyi magyarságnak folyamatosan visszaszavazza őket a parlamentbe, és akkor ez így vihető, míg a világ és két nap. Hol bukik el az, hogy nem tudunk váltani ezen a... Hát, hogy nem tudunk gondolkodni egy kicsit másként, vagy mélyebben ennek a kérdésnek a kapcsán.
Hát nem tudom, hát őket is meg kéne erről kérdezni, hogy ő, de alapvetően szerintem itt benne volt abban, mint a kérdésben sok szokról a válasz, tehát hogy én úgy gondolom, hogy tehát vagy az tűnik kívülről, na, tehát hogy most vagy politikai elemzőként, vagy kutatóként, nem tudom, hogy milyen, hogy mondjam én ezt magamat ilyen esetben, úgy gondolom, hogy gyakorlatilag az RMDSZ erősebb, mint valaha. És hogy mi történik? Tehát az, hogy az erdélyi magyarok egy ilyen típusú identitás politikába határozzák meg a saját közösségüket, ahol a fő cél az etnikai határnak a fenntartása, nem a saját közösségnek a demokratizálódása, nem a... És ebben egy ilyen helyzetben gyakorlatilag egy tehát egy permanens kampány részei vagyunk. Tehát, hogyha megnézzük, hogy gyakorlatilag, ha választás év van, ha nem, akkor az RMDSZ performálja a magyarságunkat, és hogy végül is, hogyha távolabbról nézzük, akkor gyakorlatilag azt is láthatjuk, hogy milyen erdélyi magyar közösséget mutat be, amelyik végül is, hogyha egy nagyon-nagyon sarkítva akarom mondani, akkor ez egy keresztény, székelyruhás, népviseletes magyar közösség. És hogy ebben vagyunk, és ez, amit újra termelődik, illetve amelyiknek most már, ami egy újdonság, hogy nagyon erősen középosztályosodó is, ami alapvetően nem igaz, de hogy ez az, amit újra termel, ezt mondja a kampány, és ebben nem sok minden más fér bele, hanem az, hogy ez radikalizálódik bizonyos szempontból, mert hogy a politikai logika is azt mondja, hogy ez elég arra, hogy azt a lépést, ami a legfontosabb, hogy megkapja a választóknak a felhatalmazását a parlamentbe való részvételre, ami én úgy gondolom, hogy a RMDSZ szempontjából legfontosabb mezője nem akarom jogvédelemnek mondani, de a románokkal való, vagy román politikával való viszonynak, akkor ez fog tovább folytatódni. Tehát az, hogy most nem tudom, hogy mondtad az előző podcastben, hogy milyen jó fej ez a hunor, vagy hogy van tehát, hogy ez a hunor most ez, de ez gyakorlatilag, hogy ez nem, de hogyha megnézzük, ez is előbb-utóbb át fog váltani, mikor a parlamenti választás, hogy itt egy etnikai népszavazás fog történni, és hogyha egy ilyen permanens etnikai performanszba vagyunk, akkor nincs helye, vagy nagyon nehéz helyet találni annak, hogy tényleges gondolkozás történjen, vagy jövőkép építés, vagy esetleg egy hátralépés, és megnézni, hogy milyen típusú utak vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy nem reális azt hogy felvetni, de nem reális az az elképzelés, hogy bármiféle útkeresésre szükség van egy olyan helyzetben, amikor ez így megy magától előre. De ugyanakkor az, ahogy ez megy előre, gyakorlatilag elnehezíti az összes lehetőséget arra, hogy más típusú tematizáció létrejöjjön. Tehát amikor sikeresek voltak, vagy volt autonómia diskurzus, akkor olyan helyzetekben volt, amikor krízis helyzet volt valamilyen formában, tehát a 90-es évek elején, amikor gyakorlatilag egyrészt volt valamilyen típusú vita az erdélyi magyarokon belül, hogy milyen legyen a közösség, az RMDSZ az plurálisabb volt, másrészt akkor, amikor megjelentek valamilyen kihívók ebbe a dologba, és az generálta a vitát, de az se volt egy mély vita arról, mert hogy úgy gondolom így utólag a pártok között nem volt egy reális jövőkép különbség, hanem az volt, hogy ki hogy képzelte el ugyanazt az etnikai politizálást milyen formában, és jelenleg gyakorlatilag ott vagyunk, hogy mindenki egy fronton van, illetve minden szempontból, tehát hogy egy ilyen teljes hegemóniában vagyunk, amiben gyakorlatilag a magyarok nagyon mobilizáltak is, tehát hogy folyamatosan mobilizáltak, éles az etnikai határkülönbség, és nem is kell sajnos mást mondani. Tehát nagyon szkeptikus vagyok ilyen szempontból, és az biztos, hogy nem az autonómia diskurzusa lesz, amelyik ezt felváltja, mert hogy az a típusú diskurzusra voltak próbálkozások, amelyik hogy valamilyen vitát generáljon, ami megszűnt gyakorlatilag valamennyi évvel ezelőtt, és hogy a szereplők is, akik abba részt vettek, gyakorlatilag sok szempontból egy platformon vannak, mert hogy mindenki a magyar kormánypártnak valamilyen formában partnere, vagy nem, vagy támogatója. Tehát, hogy itt ez egy kérdés, hogy ebbe a kontextusban mi kell történjen, nem tudok erre feltétlenül válaszolni, de úgy gondolom, hogy nem is, én nem látom, hogy lenne igény az RMDSZ vezetősége részéről, hogy ebben vitát nyisson, mert hogy minden olyan vita, amit megnyit, vagy minden olyan kérdést, amit tematizál, annak a célja mindig az így utólag, tehát így a nap végén, vagy ahogy mondjuk, hogy ezt a hegemóniát fenntartsa, és hogy a választásokat maximalizálja. Tehát csak egy példa, hogyha gyakorlatilag arról kezd beszélni, hogy mi van a munkásokkal, akkor is nem igazán ez a téma, vagy nem ez érdekli, hanem az, hogy akkor hogyan lehet ezt beépíteni abba a rendszerbe, ami most van.
Tudom, mondtad, hogy szkeptikus is vagy, meg mondtad, hogy neked is több a kérdésed, mint amennyi válaszod, de azért nem szeretném ennyire lehangolóan zárni ezt a mai beszélgetésünket. Azért biztos vagyok benne, hogy ha még nem is kovácsolódott közösségé az a réteg, vagy azok a személyek, akik mondjuk ebben így gondolkodnak, vagy erről a kérdésről másként gondolkodnak, de lehet, hogy majd egy nap fognak. De hogy hogyan lehetne itt egyáltalán elindulni, mik kéne legyenek az első lépések arra, abban a tekintetben, hogy ezt... Nyilván most így, hogy felteszem a kérdést, így nekem is ilyen, honnan is kezdeni ezt megválaszolni, de hogy valahol azért csak kell beszélnünk arról, hogy milyen megoldásokat látunk, vagy láthatunk ebben a kérdésben, és hogy ezek egyszer csak lehet, hogy összeállnak egy egész valamivé, de hogy ha most még csak ilyen nem is tudom, szerte ágazó gondolatok, akkor is talán fontos ezeket összefogalmazni egy helyre. Tehát, hogy milyen, igazából arra lennék kíváncsi, hogy te milyen megoldásokat látsz abban a tekintetben, hogy az erdélyi magyaroknak az érdekképviselete az valóban egy érdekképviselet legyen. És
Hát elsősorban vissza kell hozni a deliberációt valamilyen formába, vagy meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ténylegesen egy demokratikus közösség legyünk, ahol a vélemények ütközni tudnak, ahol a különböző elnyomott csoportoknak is a hangjukat meg tudják találni, ahol lehet témákról beszélgetni. Mert hogy az a típusú jelenlegi helyzetnek, tehát az adja végül is tehát az adja a hegemóniáját, hogy mind azt mondjuk, hogy hát mind magyarok vagyunk, és az akkor ez az út, amin megyünk. Tehát ez nem kérdés, hogy mind magyarok vagyunk, de hogy attól függően nagyon sokban különbözünk egymástól, nagyon sok olyan probléma van, amit meg lehetne oldani, meg kellene oldani, de hogy alapvetően én azt látom, hogy valamilyen formába behozni a deliberációt, ami gyakorlatilag nem volt, illetve a számonkérésnek a lehetőségét. Mert hogy jelenleg, tehát hogyha a képviseletnek szerintem, amellett, hogy valaki választásokon felhatalmazást kap, a másik nagyon fontos eleme az lenne, hogy létezik valamilyen reális számonkérési mechanizmus, ahol szembesítheted a képviseletet azzal, hogy jól vagy rosszul teljesít. És ilyen számonkérési mechanizmus nem adatott meg az erdélyi magyaroknak. Nagyon sok esetben, mivel sokszor a döntések is olyan formában születnek, hogy nem áttekinthetőek, ennek nincs, tehát hogy nem nincs is sok esetben felelősre. Tehát, hogy egy nagyon kényelmes helyzet is, hogy lehet azzal játszani, hogyha valamit elértünk, akkor azt mi csináltuk, de ha nem sikerült, akkor a román állam a hibás azért. És hogy mindegy, de hogy igen, tehát hogy én szerintem ezt, hogy azt egy olyan közeget megteremteni első körben, ahol tényleg a deliberáció és az egyenlőséget komolyan vesszük, és azután arra építkezve valamilyen formában reális problémákra válaszokat adni. Tehát nagyon távol vagyunk ettől, most azért nem is tudok konkrétumokat mondani, de hogy az látszik, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés van, vagy vannak olyan kezdeményezések, mondjam inkább így, ahol akik helyi szinten kicsiben nagyon szép dolgokat tudnak megvalósítani, akár a roma-magyar integrációról, akár civil szervezetek keretében belül, hogy akkor hogyan kéne kinézzen egy nyitottabb és egyenlőbb oktatás, meg nagy, de hogy tehát, hogy léteznek olyan szigetek, ahol ezek történnek, amik az RMDSZ-től függetlenül is tudnak történni, és hogy azt, tehát, hogy attól kell megszabaduljunk közösségként valamilyen formába, hogy akkor visszaszerezzük ezt a típusú aktív kezdeményezésünket. Én nem azt akarom mondani, hogy ezt az RMDSZ-szel szembe, vagy nem, végülis azzal a típusú politikával, amit vagy képvisel, azzal szemben kell ez megvalósuljon, mert hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon paternalista helyzetben vagyunk, hogy csomó mindent egyszerűen átdobunk, hogy akkor onnan várjuk a megoldást, amikor gyakorlatilag ez proaktívan is lehet, és sokkal nyitottabb kontextusban, és ugyanakkor a másik, ami nagyon fontos lenne, hogy ugyanezt a viszonyt tisztázni a magyar állammal, vagy a magyar kormánnyal szemben is, mert hogy ott is ugyanez a függési viszony az, ami meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk saját magunkról.
Igen, és azért bennem így megfogalmazódott az is, hogy jó, akkor ezt az erdélyi magyar-román kapcsolatot társadalmi szinten és politikai szinten akkor hogyan lehetne újra definiálni, mert hogy azért feltételezem, hogy tegyük fel, hogy itt megvalósul, vagy legalábbis elkezd megvalósulni az a csomó minden, amiről beszélsz, hogy mi kéne változzon, de ahhoz, hogy mondjuk valóban intézményesebb keretek között, amit mondjuk most így nem tudtunk, meg nem feltétlenül tudunk definiálni, de valóban eljussunk oda, hogy az erdélyi magyarok érdekei, nem tudom, kőbevésődjenek. Ahhoz azért csak szükség van arra, hogy egy nyitottabb, kommunikációra készebb román politikummal. És azt akartam mondani, hogy álljunk szembe, de hogy közben meg ugye az kéne, hogy ők álljanak mellettünk.
Igen, csak itt egy nagyon fontos dolog van, hogy gyakorlatilag én szerintem jelen helyzetben, hogy amennyiben az ember úgy gondolja, hogy ő nem. Hú, tehát, hogy nem a magyar közösség részeként akar kapcsolatot teremteni, akkor nincs, tehát semmilyen akadály nincs arra vonatkozóan, hogy ezt megtegye. Viszont valamilyen formában ez a kapcsolatban nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a nyelvet, amivel meg tudjuk értetni főleg azokkal a szereplőkkel, akik még nyitottak arra, hogy megértsék, hogy ezt valamilyen formában közösségként kell a magyarokat integrálni. Tehát én ezen elég sokat gondolkoztam, hogy ami azt is jelenthetné, hogy bizonyos kérdéseket olyan formába kell bemutatni, hogy érthető legyen, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy például úgy gondolom, hogy ha mi mondjuk nem feltétlenül a nyelvi jogainkat, nem akarom, mert ezt beszéltük, hogy már egyrészt beszéltünk már egy másik
Igen.
adásban erről, de az, hogy a magyar nyelvhasználattal kapcsolatos problémákat lehetne egy olyan diszkriminációs keretben elmagyarázni, amivel az arra nyitottak, és azoknak a román embereknek, akiknek fontos az, hogy ők is egy nyitott és egyenlős társadalomban éljenek, megértsék, hogy ez is lehet egy formája az elnyomásnak. Tehát, és hogy szerintem ez lehetne egy feladatunk, vagy ez lehetne egy próbálkozás, hogy ezeket a dolgokat megpróbáljuk elmagyarázni, vagy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi az a helyzet, amiben az erdélyi magyarok vannak, és hogy ez mit jelent, de hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy tehát, hogy mindenképpen egy ilyen nem egy aszimmetrikus viszonyban szabad ezt elképzelni, hanem valamilyen egyenlő viszonyban, valamilyen paritásos viszonyban, vagy plurális viszonyban, és hogy azokat a partnereket kell megkeresni, akik ezt elfogadják. És igen, tehát, hogy akik elfogadják ezt a dolgot.
Meg akartam kérdezni, hogy te látsz erre lehetőséget, hogy ilyen személyek így kerüljenek a román politika színterére, de hát nyilván te sem vagy jós, meg én sem, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ilyen szempontból azért csak kerülnek partnerek egy adott ponton.
Hát számomra egy kérdés, hogyha most az elismerés politikája felől közelítjük meg ezt a kérdést, és nem abba a formába, hogy ez egy ilyen, nem egy identitás politikai formába, abba találunk-e partnereket akár a bal oldalon erre vonatkozóan, ahol még nem voltak próbálkozást, hogy jelen kontextusban az egyetlen terep, ahol még van kíváncsiság és nyitottság. Tehát, hogy én szerintem a jelenlegi román mainstream politikai elittel nem fogunk egyről kettőre lépni, mert hogy az a politikai elit tartja fenn az RMDSZ-szel ezt a rendszert, ami működik, és ők
Igen.
fektették le az alapjait, és ezt bátorítják, és ezt termelik újra. Tehát, hogy olyan szereplőket kell találni, akik nem részei ennek, és hogy erre bizt van lehetőség, tehát, hogy biztosan, tehát hogy ezt megte, hogy először szerintem ami kell megfogalmazzuk a saját dolgainkat.
Szóval, hogy ez lehetne egy következő, és lesz is valószínűleg egy következő beszélgetésnek a témája, de akkor a mai beszélgetésünket itt le fogom zárni. Tóró Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk. A kedves hallgatóknak is köszi a figyelmet. Jövő héten ismét találkozunk, addig is minden jót nektek. Sziasztok!